Kegyelem és irgalmasság adassék minnyájunknak bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint olvashatjuk azt a Római Levél 16. részének első 16 versében, majd folytatólagosan a 21-től 24-ig terjedő versekben. Helyünket elfoglalva hallgassuk a hosszabb szentigét.
Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epajnetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Juniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek az Urban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánus, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Stakuszomat. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztobulosz házanépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus házanépéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trüfajnát és Trüfószát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszünkritoszt, Flegont, Herméz, Patrobászt, Hermászt és a hozzájuk tartozó testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olümpászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Köszöntiteket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim, Lucius, Jázón és Szószipatrosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszöntiteket Gaius, aki vendéglátom nekem, és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztos, a város számvevője, és Quartus testvérünk. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal.
Nos hát a gyülekezetről szeretnék szólni, amelyről sok textus van a Bibliában. De ezek az ige szakaszok általában felülnézetből, mint egy madártávlatból nézik a gyülekezetet. És így fölülről állapítják meg, hogy ott van az a kicsiny sereg, szépen együtt vannak, hallgatják az apostolok tanítását, imádkoznak, énekelnek, úrvacsoráznak, közösséget gyakorolnak egymással. Több ilyen utalás van a Cselekedetek könyvében, az első pünkösd történetétől kezdve a könyv végéig. Aztán az apostoli levelekben is sokat olvasunk így a gyülekezetekről, így általában. Hát én most egy olyan textust választottam, ahol emberközelből találkozunk, tulajdonképpen nem is egy, hanem két gyülekezettel. A római gyülekezettel, amelynek tagjait név szerint köszönti Pál, és a háttérben ott van a korintusi gyülekezet, akik Pállal együtt a köszöntésüket küldik. Ezek voltak a felolvasott igeszakasz végén. Persze, sokra megyünk velük, mondhatná valaki, csupa ismeretlen név. Hiába ember közeli, hát az akkoriaknak igen. Pálnak, munkatársainak, a rómaiaknak emberközeli volt. De nekünk ez már csupa ismeretlen név. Valahogy úgy van ez, mint amikor ide kerültünk Rákoshegyre, rengeteg ismeretlen névvel találkoztam. Rengeteg ismeretlen névvel, ami számomra semmit nem jelentett. Aztán lassan a nevek mellé arcok kerültek. Hogy ez a Kornér bácsi, ez az Erzsike néni, ez a másik Erzsike néni, ez a harmadik Erzsike néni, és így tovább. Lassan minden név mellé egy arc került, vagy minden arc mellé egy név, és aztán az idő múlásával a nevek és arcok mögött fölsejlett egy-egy emberi sors. Egyre többet ismerhettünk meg a gyülekezet tagjai közül úgy, hogy a családjukkal, élettörténetükkel, sorsukkal együtt kerültek közel hozzánk. És valami ilyesmit élhet át az ember, ha elmélyed, persze némi kortörténeti ismeret birtokában, a római levél végén található névsor tanulmányozásában. Hát ezek is olyan nevek, amik mögött emberek, élő húsvér emberek, az első nemzedék hívő emberei vannak, akikről egyet s más tudunk, vagy a felsorolásból, vagy egyéb helyekről. Érdemes ezzel az első gyülekezeti névsorral, és a hozzájuk kapcsolódó megjegyzésekkel összevetni a magunk gyülekezetét. Találunk hasonlóságokat, találunk különbözőségeket. Nos hát mindenek előtt jellemző a római gyülekezetre, hogy rendkívül vegyes társaság. A gyülekezetben sokan vannak zsidók. Érdekes, hogy egyetlen zsidó név szerepel a felsorolásban, a Mária. Ez a Miriam, Mariam formában került be az európai nyelvekbe, és a Mariamból lett később a Mária. Ez zsidó eredetű név. De van még egy csomó zsidó, tudjuk Akviláról, Prisszilláról, hogy ők is azok voltak, akiknek egy zsidó üldözés alkalmával menekülniük kellett Rómából. Aztán Pál említi, hogy vannak rokonai Rómában is, meg Korintusban is, nem sorolom fel most őket. Ha rokonai, akkor azok is zsidók. Ezeknek részben legalábbis a júdeaiaknak az anyanyelve arám volt. Nem görög, nem latin, arám. Aztán megtanulták az akkori közel-keleti világnyelvet, a görögöt, talán néhányan latinul is tudtak. A zsidók mellett ott van egy csomó görög név. A zsidók nagy része is görög nevet viselt. A földközi tenger keleti medencéjében ez volt az érintkezés nyelve. Ezen a nyelven intézték ügyeiket, ezen a nyelven társalogtak, üzleteltek az emberek görögül, nem latinul. A nevek is görögök voltak, és a kultúrájuk is nagy részt a görögség kultúrájától volt meghatározott, vagy legalábbis színezett. Egyébként sokféle mikrokultúra volt a Földközi-tenger keleti partján, a különböző tartományok népei eredetileg más nyelvet beszéltek, egy kicsit más kultúrájúak voltak, más isteneket is imádtak, de aztán ezek úgy összeolvadtak, összemosódtak. Aztán vannak latin nevek, hát ezeket nyilván az itáliai tájakról származó hívek viselték, illetve azok, akik betagolódtak a római birodalom gépezetébe, és latin neveket vettek föl. Zsidók, görögök, latinok. Ez három különböző nyelv, három különböző lakóhely és három különböző kultúra. valamennyi mai városi gyülekezet, így ez a rákoshegyi gyülekezet is hasonlít ebben a római vagy a korintusi gyülekezetre. Ennek a gyülekezetnek a mai tagjai nem rákoshegyi születésűek, legalábbis nagy részt, hanem az ország különböző helyeiről jöttek ide, régen vagy mostanában, vagy a munkahely, vagy házasság, vagy ki tudja mi hozta őket ide, és aztán ide találtak a gyülekezetbe. Vannak, akik külföldről tértek haza, és természetesen vannak helybeliek. Sokfélék vagyunk, sokféle kegyességgel, sokféle szokással érkeztünk ide, és aztán úgy összeolvadunk egy gyülekezetté. Amilyen különböző volt a származásuk, nyelvük, kultúrájuk, olyan különböző a társadalmi helyzetük, állásuk is. Voltak háztulajdonosok. Ezen úgy átszoktunk siklani, hogy Akvila és Priscilla a saját házukban fogadják a gyülekezet tagjait, házi bibliaórákat tartottak. Hát mert volt saját házuk. És saját háza volt Gájusznak, aki Pálnak és az övéinek a vendéglátója volt Korintusban. Aztán olvasunk itt üzletemberekről, akik alkalmazottakat foglalkoztattak. Aztán olvasunk Erasztoszról, aki Korintus városnak a számvevője, tehát a vagyonkezelője, ez is egy tekintélyes ember lehetett. Nos hát, ezek nem sokan voltak. A római és a korintusi gyülekezet tagjainak nagy része igen egyszerű ember volt. Általában rabszolgák, vagy felszabadított rabszolgák, akik azért továbbra is függésben maradtak volt uraiktól, ők adtak nekik munkát, tehát rabszolgából cseléddé avanzsáltak. Ő legalábbis a felsorolt nevek nagy részét az ókori római világ feltárt leleteiben, rabszolgák névsoraiban, névjegyzékében, vagy felszabadított rabszolgák névjegyzékeiben olvassuk. Az Ampliatus, Tacchus, Phlegon, Hermes, Urbanus, Tryphaena, Tryphosa, ezek mind olyan nevek, amik rabszolga névjegyzékekben, vagy felszabadított rabszolgák névjegyzékeiben szerepelnek sűrűn. És ez azóta is így van. Kivéve, amikor államvallás lett a kereszténység, akkor mindenki keresztjén lett, de mielőtt államvallás lett volna, és miután megszűnt államvallás lenni, a gyülekezetek zömét egyszerű, kis jövedelmű emberek alkotják. Ma is. Ennek a gyülekezetnek is a zömét. Lehet köztünk egy-két jobbmódú ember, Isten kegyelméből, és vagyunk sokan közepes vagy kis jövedelmű emberek. Van egy-két vezető ember, és van sok beosztott, alkalmazott nyugdíjas. Aztán a harmadik dolog ehhez a vegyes társasághoz kapcsolódva, ami ma már föl se tűnik, akkor nagy dolog volt, hogy férfiak és nők vegyesen voltak tagjai a gyülekezetnek. Általában minden hivatalos dologban csak a férfiak vettek részt, a görög-római világban is, meg a zsidóknál is. Az asszonyok nem vettek részt hivatalos dolgokban, a zsidóknál az istentiszteleten külön helyük volt, ahol nem lehetett őket látni, az istentisztelet szolgálatában nem vettek részt. Itt pedig Pál felsorolásában vegyesen találjuk a férfiakat, nőket, csak ugyan látjuk a gyakorlatban azt, amit Pál mondott egyszer, hogy Krisztusban nincs férfi és nincs nő, csak megváltott ember van. Tehát itt nem külön a férfiak, külön a nők, a férfiaknak ez a szolgálatuk, a nőknek az, hanem teljesen vegyesen, átgondolatlanul, ahogy Pálnak eszébe jutott, sorakoznak egymás után férfiak és nők. Abban az időben ez teljesen egyedülálló volt. És a kereszténységnek köszönhető, hogy ma ez természetes Európában. Nos hát, ilyen vegyes társaság volt ez a római meg a korintusi gyülekezet. Fölmerül a kérdés, hogy mi hozta őket össze, és mi tartotta őket együtt. Nyilvánvalóan nem közös anyagi érdekeltség, ugye ez eszünkbe se jut, ebből anyagi hasznuk nem származott. A hatalomból nem részesültek azáltal jobban, hogy keresztjénné lettek, sőt, esetleg elveszítették a hivatalukat, gyanussá lettek, nehéz sorsot vállaltak. Hát akkor a közös érdeklődés. Ezek nagyon különböző érdeklődésű emberek voltak, különböző kultúrájúak, különböző hagyományúak. Semmiféle ilyen kapcsolat közöttük nem volt. Ami összetartotta őket, az a kereszténység, a Krisztus hit. Nyilván ez tart össze bennünket is, de egy kicsit másként. Erről érdemes egy pár percig gondolkodni, testvérek, hogy a gyülekezeteinket ma is az hozza össze, hogy reformátusok vagyunk, református keresztjének. Ennek kereszteltek, így neveltek, vagy valamikor az életünk során ebbe az egyházba tagolódtunk be, és itt Rákoshegyre kerülve megtaláltuk a református gyülekezetet. Ez a református neveltetés, hagyomány ma rengeteg embert hoz a templomba. Hát a rengeteg relatíve, tehát a gyülekezetnek jelentős része így talál egymásra, hogy református neveltetésben részesültünk. Na most ez az a tényező, ami az első keresztjéneknél nem volt meg. Ott egyetlen egy nem született keresztjénnek. Ott mindnyájan menet közben felnőttként döntöttek úgy, hogy keresztjének lesznek. Mit szóljunk ehhez? Hát ez egy természetes dolog. Ehhez nincs mit hozzászólni. A kereszténység úgy kezdődött, hogy Krisztus után az apostolok elkezdték hirdetni az evangéliumot, és akik hittek, azok a Krisztus lelki családjába betagolódtak. Hát ezek nyilván felnőttek lehettek. Ma pedig Isten iránti hálával nyugtázzuk, hogy nagyon sokan vannak, akik kisgyerekkoruktól kezdve, kereszteltetésüktől kezdve benne vannak ebben a lelki családban. Egyfelől tehát hálaadásra indít bennünket ez a különbözőség, hogy ma sokan gyermekkoruktól kezdve tagjai lehetnek ennek a lelki családnak, és élvezhetik ennek az ajándékait, amit a rómaiak, korintusiak annak idején nem élvezhettek. Másfelől tudnunk kell, látnunk kell, hogyha ez a reformátusság, amit örököltünk, nem párosul a Krisztusban való személyes hittel, ami a római meg a korintusi keresztjéneket összehozta, akkor ez nem fog tovább öröklődni. Ezt egy csomóan tapasztalhatjuk, hogy akik a rokonaink, családunk tagjai közül nem jutnak élő hitre Krisztusban, azok nem fognak ide járni azért, mert reformátusnak születtek. Ez egy nemzedékig tart talán. Ez a hűség az őseink hagyományához. Aztán, ha ennek nincs valami tüzes, életünket átmelegítő, átható belső tartalma, akkor ez elmarad. Ami igazán összetartja, összefogja az embereket, az a Krisztusban való hit. A keresztény gyülekezetnek mindig ez a titka magja. Krisztussal ezek az emberek egyenként találkoztak. Epainetos Ázsia zsengéje, tehát a legelső efézusi hívő keresztjén, Aquila Priscilla már akkor hittek, amikor Pállal találkoztak, Andronikos és Juniász, Pál rokonai előbb lettek keresztjénné, mint Pál, ahogy ő írja. Nagyon sokan Narcissus vagy Arisztobulos emberei, tehát egy gazdag üzletembernek az alkalmazottai út közben találkozhattak valahol a kereszténység üzenetével, keletről Rómába menet, vagy Rómából hazatérőben, mint kereskedő alkalmazottak. És aztán közülük, aki elsőnek hitre jutott, az elkezdett erről beszélni az alkalmazott társainak, munkatársainak, aztán elkezdtek ketten együtt imádkozni, aztán találkoztak másokkal, ilyen kis sejtek, házi bibliakörök jöttek létre, és aztán végül a gyülekezet. Egyenként találkoztak általában az Úrral, de ezeket, akik egyenként találkoztak, Isten lelke összeterelgette bibliakörökbe, gyülekezetbe. És ott aztán egymást erősítették. A következő, ami összeköti őket és minket is, a szolgálat. Egy közös megbízás részesei vagyunk, és ez közös szolgálatot, csapatmunkát vár tőlünk. Na most itt megint van egy kis különbség a mai és a régi gyülekezet között, ami egyrészt hálára indít, másrészt el kell, hogy gondolkodtasson. A mai gyülekezeti szolgálatban nagyon sok olyasmi van, ami az akkoriban nem volt. Fenn kell tartanunk a templomot. Adakozással, közmunkával, áldozathozatallal. Takarítanunk kell, díszítenünk kell. Adót kell utána fizetnünk, különböző közte parókiát. Aztán lelkészt kell gyülekezetnek eltartania. Ezek akkor nem voltak. Nem kellett a templomkertet gyomlálni, rendben tartani, nem volt templom, nem volt templomkert. Aztán rengeteg adminisztráció van ma, aminek akkor még híre hamma se volt. Sokan írni se tudtak. Na most ezt szégyelnünk kell? Nem kell szégyelnünk, ez egy egészen természetes dolog, hiszen tulajdonképpen már az első nemzedékben kialakult sok minden ebből, ami azóta van. Az apostolok általában nem végeztek kenyérkereső munkát, hogy teljesen szabaddá legyenek az ige hirdetés. Ezt a Bibliából tudjuk. Tehát bizonyos értelemben lelkészek voltak már akkor is, akiket a közösség szabaddá tett arra, hogy az igét tanulmányozzák, hirdessék, vigyék mindenhova, mert csak ők igazán hitelesek, az apostolok. Hát aztán idővel akkora volt a gyülekezet, hogy szükség volt természetesen gyülekezeti házra. Először vettek valami ingatlant, vagy béreltek, olvasunk ilyenről, aztán később templomokat építettek, vagy pogány templomokat alakítottak át, és azokat fent kellett tartani. Ez egy abszolút természetes dolog. És ha ezt jól csináljuk, akkor ezzel Krisztus ügyét szolgáljuk. Egy szépen karbantartott templom, egy szép viruló templomkert, egy rendes otthonos parókia hívogat. És bizonság arról, hogy ezek az emberek boldogok, szeretik a rendet, a szépet, és szívesen látnak bárkit ebben az általuk teremtett szép világban. Mindezek szükséges dolgok és természetes dolgok, és ezzel szolgálhatjuk az Úr ügyét. Csak össze ne keverjük a célt az eszközzel. Tehát ezek mind eszközök arra, hogy Krisztusról bizonságot tegyünk, hogy felmutassuk őt, az Urat, hogy ráhívjuk fel a figyelmet, és hozzáhívogassunk sokakat. Az első gyülekezet szolgálatai általában ebből álltak. Hogy házi bibliaköröket tartottak, hogy egymást hívogatták, hogy az újonnan érkezetteket pártfogolták, betagolták a gyülekezetbe, hogy imádkoztak azokért, akik nehéz helyzetben vannak, bizonságot tettek, kicserélték egymással hittapasztalataikat. El ne felejtsük, hogy ezért vagyunk. Tehát ezért van a szép templomkert, az otthonos parókia, a gyülekezet minden rendje, adminisztrációja, ezért van, hogy a Krisztussal való közösségünket ápoljuk, és ebbe hívogassunk sokakat. Tehát szolgálat az, hogy adakozom a templom berendezésének felújítására, igen, nélkülözhetetlen szolgálat. De miért rendezzük be a templomot? Hogy itt emberek hallják a Krisztusról szóló bizonságtételt. És ezek az emberek honnan jönnek? Ha nem hívogatjuk őket, ha nem hozzuk magunkkal a családunkat, a munkatársainkat, ha bennünket nem fűt az, mint az első keresztjéneket, hogy ez egy nagyszerű dolog, ezzel meg kéne ismertetni másokat is. Ebbe be kéne vonni, ebbe a lelki országba, lelki családba be kéne vonni sok otthontalan, útkereső embertársamat. A szolgálatok ezért vannak, hogy itt Krisztus köré telepedjen le minél több ember, és új életet találjon. És végül egy harmadik dolog is összetartotta az első keresztjéneket, a közös sors. A kockázatvállalás. Kereszténynek lenni nem volt nyerő abban az időben. Kockázatos dolog volt. Hátrányokkal járt, életveszéllyel járt. Olvassuk, hogy egy közelebbről nem ismert helyzetben Akvila és Priscilla életüket kockáztatták Pálért. Olvassuk, hogy Andronikos és Juniász fogságot viseltek Pálhoz hasonlóan. Olvassuk, hogy Apellész a Krisztus kipróbált vitéze, nyilván ellenséges környezetben. Bármikor adódhat ilyen helyzet, hogy a keresztény gyülekezet vagy egyes tagjai gúnytárgyává lesznek, megvetés, hátratétel vagy üldözés tárgyává lesznek. Most, hála Istennek, nem ilyen korszakban élünk. Éppen nem. De lehet, hogy holnap után megint ilyen korszak jön. Ezek úgy vissza-vissza térnek. Most a sorsközösség gyakorlására valami más út kínálkozik. Az, hogy ismerjük meg egymást, és szurkoljunk egymásnak, imádkozzunk egymásért, segítsük egymást, amiben tudunk, amiben tudjuk. De hát ehhez ismernünk kell valamennyire egymást. Ezért vagyok hálás, hogy a gyülekezetben egy kisebb körnek, a férfi körnek lehetek tagja, ahol a mindennapi dolgainkat megbeszélhetjük. És hogyha egy valaki elveszíti az állását, akkor mindnyájan viseljük ennek terhét. Urunk, ne hagyd, hogy megszégyenüljünk. Mindnyájan imádkozunk, és nézegetünk körbe, hogy tudunk-e segíteni. És ha egy valaki bajba jut, beteg, akkor próbáljuk bátorítani, meglátogatni, vagy telefonon megkeresni. Segíteni egymásnak. Persze csak úgy lehet, hogyha ismerjük egymást. És hát erre valók ezek a hétközi alkalmak, hogy ismerjük meg egymás életét, sorsát, és a szolgálatban tudjuk egymást segíteni, bátorítani, a kísértések között megvédeni, óvni, és aztán együtt osztozni abban az örömben, hogy az Úr szabadító és oltalmazó Isten. Ahogy ezt újra meg újra átéltük a férfi körben is. Nos, hát mindezek közben természetesen az első gyülekezet tagjai is egy lelki családdá fortak össze. Tehát a Krisztusban megtalált új élet, a Krisztushoz való tartozás, aztán a szolgálat és a sorsközösség összehozta őket, barátokká tette egy lelki család tagjaivá. És ezért olvashatjuk, hogy Pál azt mondja, hogy köszöntsétek az én szeretett Epajnetoszomat, a szeretett Stakhüszt, az Úrban szeretett Ampliátuszomat, az Úrban kiválasztott Rófuszt és anyját, aki nekem is anyám. Nekem is anyám, mondja Pál. Ezek egymásnak lelki családtagjai lettek, anyák, apák, gyermekek, testvérek, és egészen természetes volt, hogy szent csókkal köszöntötték egymást minden úrvacsora vétel alkalmával. Azok, akiknek pár évvel azelőtt a világon semmi közük nem volt egymáshoz. És ez így van itt is. Hogy akik pár évvel ezelőtt még nem ismerték egymást, itt testvérként törődhetnek egymással és szerethetik egymást. Testvérek, ez valami különleges dolog ebben a szeretetlen világban. Az egyház isteni csoda ezen a földön. Ez az Isten különleges csodája, hogy létezik ilyen közösség. Minden nyomorúsága ellenére ez egy csoda. Ahol egymáshoz se vér szerint, se kulturálisan, se érdekek tekintetében nem tartozó emberek, mégis egy lelki családdá lesznek Krisztusban, a közös szolgálatban és a sorsközösség vállalásban. Igen, hát a világot a bűneset óta meghatározza a bűn okozta fájdalom, szenvedés, vergődés, a sok frusztráció, tehát kudarc, be nem teljesült álmok, derékba tört vállalkozások, végül az egész élet hiába valóságának az átélése és a buta halál. Ez a világ meghatározója, az ember élet meghatározója a bűneset óta. És ebben a világban Krisztus, mint második Ádám, az új teremtés zsengéje egy újfajta életet kezdett el, és tart fönt a maga lelki családjában, az egyházban. Hogy a szenvedés, a fájdalom nem ver földhöz bennünket. Fölkelünk. Hogy a bűnbe nem tudunk beleszokni, belefásulni. Mindig újra bánt, megbánjuk, újra kezdjük, megpróbáljuk elhagyni. Átéljük az Isten bűnbocsátó kegyelmét, és megyünk tovább. Bizonyos dolgainkban, igen, mi is kudarcot vallunk, nem sikerülnek úgy mindig a dolgok, ahogy szeretnénk. De maradunk az Isten országának polgárai. Krisztustól semmi nem szakíthat el bennünket. És Krisztus közelében átéljük, hogy egy új teremtés részesei vagyunk. Hogy a kegyelem világában élünk, az Isten országában élünk, abban az országban, ahol nincs hazugság, nincs beváltatlan ígéret, nincs életre szóló megbélyegzés, abban az országban, ahol nem az alattvalókat küldik harcba, hanem ahol a király hal meg az alattvalókért. Abban az országban élünk, ahol az Isten szeretete hordoz bennünket már itt, és biztosak vagyunk az örök életben, a halál nem tud minket elpusztítani. Ne félj, te kicsinnyáj, mondta Jézus az övéinek, mondja nekünk most. Ne félj, te kicsinnyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen.